प्रिया अप्रिया वियोगा संयोगा जन्म यस्मान् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अनिग्ना सकल योनिषु दह्यमानता शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःख असद्धं तत् अपि दुःखं अतद्दिह्या अहम् दुःख्यौषधं तत् अपि दुःखं अतद्दिह्याहम् उमान ब्रह्मामि वद मे तव दास्ययोगम् उमान ब्रह्मामि वद मे तव दास्ययोगम् यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुःख्यौषधं तद् अपि दुःखं अतद्धियाहम् भूमं भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् यस्मात् प्रिय प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुःख्यौषधं तद् अपि दुःख्यम् अतद्धियाहम् भूमं ब्रह्मामि वद मे तव दास्ययोगम् Yasmát, ami miatt, amiatt, hogy az anyagi világban él. Priya, örömteli. Apriya, kellemetlen. Vyoga, elválás által. Szamjóga és találkozás. Janma, akinek születése. Sóka Agniná, a bánkódás tüze által. Szakala Jónisú, bármilyen testben. Dahya Mánaha, égve. Dukha Aushadham, gyógyír a szenvedéssel teli életre. Tat, azt. Api, szintén. Dukham, szenvedést. Atad Dihyán, azáltal, hogy a testet fogadja el önvalónak. Aham, én. Bhuman, óhatalmas. Brahmámi, vándorok, a születés és halál körforgásában. Vada, kegyesen tanítsd. Mély, nekem. Tava, tiéd. Dászja jóga, a szolgálat tetteit. Isteni kegyelmesére próbált fordítása. Ó hatalmas, ó legfelsőbb Úr! Amiatt, hogy kellemes és kellemetlen körülményekkel találkozik, majd megválik tőlük, az ember a mennyei vagy pokoli bolygókon végtelenül szállalmas helyzetbe kerül, mintha a bánat tüzében égne. Noha sok gyógyír van, mely kiszabadíthat a gyötrelmekkel teli életből, ezek az anyagi világban több szenvedést okoznak, mint a gyötrelmek maguk. Ezért azt gondolom, hogy az egyetlen orvosság az, ha téged szolgálunk. Kegyesen tanítsd meg erre a szolgálatra. Kérlek is, hogy fejétek. Ó hatalmas! Ó legfelsőbb Úr! Amiatt, hogy kellemes és kellemetlen körülményekkel találkozik, majd megválik tőlük, az ember a mennyei vagy pokoli bolygókon végtelenül szánalmas helyzetbe kerül, mintha a bánat tüzében égne. Noha sok gyógyír van, mely kiszabadíthat a gyötrelmekkel teli életből, ezek az anyagi világban több szenvedést okoznak, mint a gyötrelmek maguk. Ezért azt gondolom, hogy az egyetlen orvosság az, ha téged szolgálunk. Kegyesen taníts meg erre a szolgálatra. Köszönöm. Őisteni kegyelmes Rokrópád magyarázata a vershez. Prahláda Maharács szeretett volna elmélyülni az Úr lótuszlábának szolgálatában. Apja halála után, aki hatalmas anyagi vagyonnal rendelkezett, Prahláda örökölte volna ezt a gazdagságot, majd az egész világra kiterjedt. Ám Prahláda Maharács nem akarta elfogadni, mert akár a mennyei bolygókon, akár a pokol bolygókon él az ember, akár gazdag, akár szegény, emberfia, az anyagi feltételek mindenütt jelen vannak, ezért semmilyen élethelyzet nem lehet örömteli. Ha valaki gyönyörrel teli élet tiszta boldogságára vágyik, az Úr transzcendentális szerető szolgálatát kell végeznie. Az anyagi gazdagság okozhat átmenetileg némi örömöt, ám ezért az ideiglenes boldogságért rendkívül keményen meg kell dolgoznunk. Amikor a szegény ember meggazdagszik, talán jobb helyzetbe kerül, de ahhoz, hogy ide eljusson, tengernyi gyötrelemmel kell szembenéznie. Az igazság az, hogy az anyagi életben akár szenved valaki, akár boldog, helyzete mindkét esetben nyomorúságos. Ha valaki valóban boldog, örömteli életre vágyik, akkor Krisna tudatossá kell válnia, és örökké az Úr transzcendentális szerető szolgálatába kell merülnie. Ez a valódi gyógyír. Az egész világ abban az illúzióban él, hogy az emberek attól lesznek boldogok, hogy az anyagi eszközeiket fejlesztik, amelyekkel a feltételekhez kötött élet szenvedéseit akarják megszüntetni. Ez a törekvésük azonban sosem járhat sikerrel. Az emberiséget arra kell tanítani, hogy transzcendentális szerető szolgálatot végezzen az Úrnak. Ez a Krisna tudatos mozgalom célja. Az anyagi feltételek megváltoztatása nem hozza meg a boldogságot, mert az embereknek mindenhol nehézségekkel és szenvedéssel kell szembenézni. És a Prabhupád ki. Om Agyanati Uranasya Gyanandarasulakaya Csakusulun Militam Gyénám Tasmai Sri Gurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Umtale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunnavari Pushtatta Devastani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bancha Kapita Rubyas Chakupasintu Vyayvacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Mukham Karoti Vachalam Pangum Lakhayate Girim Yatkripatam Amvande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Még egyszer a vers. Yasmat priya priya viyoga samyoga janma Sokágminá szakala jónisú dakyamánha Dukha, dukha úszad hantad api dukham atad dihyáham Búmam bramámi vadaméta vadászja jogam. Ó hatalmas, ó legfelsőbb úr! Amiatt, hogy kellemes és kellemetlen körülményekkel találkozik, majd megválik tőlük, az ember a mennyei vagy pokoli bolygókon végtelenül szánalmas helyzetbe kerül, mintha bánat tüzében égne. Na, a sok gyógyír van, mely kiszabadíthat a gyötrelmekkel teli életből, ezek az anyagi világban több szenvedést okoznak, mint a gyötrelmek maguk. Ezért azt gondolom, hogy az egyetlen orvosság az, ha téged szolgálunk. Kegyesen taníts meg erre a szolgálatra. Ebben a versben Prahlád Maharaj akkor még mindig ugye, imádkod zeng az Úrhoz. Ez a fejezet arról szól, hogy Prahlád Maharaj, amikor az Úr Nrisingadév megszabadította az univerzumot a Hiranyakasipu által okozott szenvedéstől, akkor még mindig nagyon mérges volt, és már mind Nrisingadév. És ugye az előző fejezetben arról olvastunk, hogy a félistenek imáikkal megpróbálták lenyugtatni, megbékíteni az urat, de ez a törekvésük nem nagyon járt sikerrel. És akkor az Úr Brahmá oda küldte a kis Prahládot, hogy próbálkozzon meg ő azzal, hogy megnyugtatja az urat. És ugye Prahlád Maharaj elkezdett imákat zengeni, és már a 17. vers óta zengi ezeket az imákat. És ugye azt láthatjuk ebben, általánosan, amikor olvasunk Bhágavatamot, és valaki ugye imákat zeng, akkor úgy szokott fölépülni, főleg, hogyha baktákról van szó, akkor nem tudom én, 50 vers dicsőítés, és akkor egy fél vers valamit kér, és akkor utána megint 50 versig dicsőíti a szemét, akitől kér valamit, és most is ezt láthatjuk, hogy már jó sok vers óta, csak az arról beszél Prahlád Maharaj, hogy milyen dicső Nrisingadév, milyen dicső az Úr, milyen tetteket hajtott végre, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és akkor most itt eljutott ahhoz a ponthoz, hogy kérjen tőle valamit. Egyetlen dolgot kér, hogy azt mondja, hogy ezért azt gondolom, hogy az egyetlen orvosság az, ha téged szolgálunk. Kegyesen taníts meg erre a szolgálatra. Szóval azt kéri a Prahlád Maharaj Nrisingadévet, hogy tanítsa őt az odaadó szolgálatra. és utána, ha majd olvassuk a következő verseket, ismét elkezdi dicsőíteni őt és az odaadó szolgálatot. Ugye a Srimad Bhagavatam 7. énekében Prahlád Maharádzsal tűnik fel a tiszta bakta jelensége, és a tiszta baktinak, az odaadó szolgálatnak a folyamata, vagy a módja, a gyakorlatai. Én majd beszél, akkor ezzel kapcsolatban kerül akkor föl a varnásom is, és minden egyéb más dolog. Ugye ebben a fejezetben van szó az odaadó szolgálat folyamatairól is, és Prahlád Maharádzs, ő egy nagyon szép példa a bakták előtt, hogy hogyan gondolk arról, hogy hogyan gondolkodjanak, és hogyan ajánlják a teljes életüket az Úr szolgálatában. Már a 6. énekben, amikor Csitraketu Maharádzsról, Vritrasuráról olvashatunk, akkor már ott megjelenik egy szinten a bhakti, az odaadó szolgálat, mert ugye ott is Vritrasura felajánlja a saját életét az ügy beteljesülése érdekében, és ugye még emlékszünk rá, olvastuk, hogy gyakorlatilag ő adja a fegyvert Indra kezébe, hogy ölje már meg végre, hogy ne szerencsétlenkedjen itt, hanem akkor végezz el a dolgát, és legyen már vége ennek az egésznek, hogy mindenki másson a dolgára. De Vritrasura még démonként viselkedik. Szóval ő még úgy ugye megtámadja a félisteneket, Indrával hadakozik, de ennek ellenére, akkor ő egy tiszta bakta, de mégiscsak démonként viselkedik. Prahlád Maharádzsról már más a helyzet, mert jól lehet, hogy a számozását tekintve ő is démoni családból származik, de ő baktaként viselkedik az elejétől a végéig. És ez a nagy különbség. Szóval azt szokták mondani, hogy valójában a Prahlád Maharádzsa jelenik meg a tiszta baktának a jelensége a Srimad Bhagavatamban. Ezt azért is láthatjuk, mert noha Vritra ugye odaadta az életét a cél érdekében, a Prahlád Maharádzs egy fokkal tovább ment. Szóval Vritra, amikor odaadta az életét, akkor ugye felszabadult, megszűnt az anyagi létezése. Szóval Prahlád Maharádzs, ő azt mondja, hogy majd későbbiekben olvashatunk, meg itt Prabhupád is mondja, hogy ő elfogadja az anyagi létet azért, hogy másokon segítsen. Szóval ez egy nagyon jellemzője a baktáknak, tiszta baktáknak, hogy elfogad azért anyagi szenvedéseket, hogy másoknak segítsen. És Prahlád Maharádzs ugyanígy tesz. Ugye kérdezi tőlem a Nisringadev, hogy milyen áldást kér, és akkor kéri, hogy az apukáját akkor mentse meg, ez az egyik, és akkor utána a Nisringadev mondja neki, hogy foglalja el a trónját az apjának, ugye a démonok fejedelmeként. Akkor Prahlád Maharádzs, noha nem annyira szeretné ezt, de végül mégis elfogadja. Szóval gondoljatok bele, hogy milyen, ez mekkora lemondás, és mekkora a hite van itt Prahlád Maharádzsnak, amikor vállalkozik erre a tetre, mert ugye ő egy tiszta bakta, és innentől fogva az egész életét démonok között kell leélni. Ez, nem tudom én, olyan, mintha azt mondanák bárkinek, hogy tartsd be a 4 szabályt, úgy, hogy itt élsz ebbe a játékterembe, és szájkos prostituáltak között. De nem lenne annyira könnyű ezt csinálni. És akkor ő még sokkal nehezebb helyzetben van, mert ő még ugye nem csak, hogy ott kell élnie, de ő a fejedelmük, ő a királyuk, ő vezeti őket, és bármit, amit ugye ez Manu is mondja, hogy bármit, amit az alattvalók tesznek, bűnöket követnek el, abból ő az uralkodó mindig kap visszahatást, bizonyos százalékot kap visszahatást. Akkor ugye a démonok nem arról híresek, hogy elmúlt cselekedeteket hajtanak végre. Ugye emiatt is Prahlád Maharajnak ez a döntése, hogy elfogadja ezt a pozíciót, ez nagyon, hogy mondják ezt, különleges. És nagyon, ebből látszik, hogy mennyire, ebből is látszik, hogy mennyire meghódolt. Mert ezt anélkül, ugye meghódolás nélkül ezt nem lehetne békhez vinni. És akkor amiről itt ebben a versben igazából szó van, hogy itt nagyon érdekes, ahogy Prahlád Maharaj gyakorlatilag ebben a versben így összefoglalja a jóga folyamatoknak a tulajdonságait és a jóga folyamatoknak az eredményeit. Ugye három fő jóga folyamatról szoktunk beszélni, karma, gyána és bhakti jóga. És ugye amikor itt az elején arról beszél, hogy a feltételekhez kötött lélek, hogy az anyagi világban lévő lélek általában gyógyírt akar találni arra, hogy kiszabaduljon a gyötrelmes helyzetéből. És akkor erre először azt gondolja, hogy ha már ugye kapcsolatba kerül a szentírásokkal, vagy emelkedett személyekkel, akkor megkapja az első lehetőséget. Ugye ez itt a dharma útjának a végzése. És ha a dharma útját végzi, azaz vallásos cselekedeteket végez, jámbor cselekedeteket végez, akkor ezeknek a következménye, ugye a csatúrvargának a következő állomása az arta, ugye a gazdagság. Ugye azt mondja, hogy ha valaki gyönyörre terít, tiszta boldogságra vágyik, akkor először ugye ezt próbálja elérni. Az anyagi gazdagságra akar szert tenni. Ez az első koncepció, hogy belegondol a kis dzsíva, hogy most milyen helyzetben vagyok, látom, hogy nem túl jó anyagilag, látom, hogy itt ez a gazdag ember, akkor ez a gazdag ember most valahogy boldogabbnak tűnik, mint én. És akkor elkezdi, hozzálát ahhoz, hogy ő is anyagi gazdagságra tegyen szert, mert abban látja a boldogságot. Ugye ezért, ha elkezdi végezni a dharmát, a kötelességét, vagy a vallásos cselekedeteket, jámbor cselekedeteket kezd el végezni, akkor azzal automatikusan jön majd neki az arta, az anyagi gazdagság. Ha az anyagi gazdagság van, akkor lehet a következő lépcsőfokra lépni, az pedig a káma. Ugye az élvezet, az anyagi élvezet, anyagi gyönyör. És ezt így megérti, és akkor ezt próbálja tenni. De azt mondja itt, hogy amiatt, hogy kellemes és kellemetlen körülményekkel találkozik, majd megválik tőlük, az ember a mennyei vagy pokoli bolygókon végtelenül szánalmas helyzetbe kerül, mintha a bánat tüzében égne. Szóval teljesen mindegy igazából az, hogy valaki milyen pozícióban van, az biztos anyagi szempontból jó gazdagságban, vagy szenvedések között, úgy értem, hogy szegénységben, mennyei bolygókon, végtelen élvezet birtokában, vagy végtelen élvezetre való lehetőséggel, vagy pokolbolygókon, ami végtelen szenvedésekkel jár, az biztos, hogy nagyon szánalmas helyzetben van. Amíg az anyagi világban van a kis dzsíva, addig nagyon szánalmas helyzetben van, mert itt ugye az anyagi világ egyik jellemzője a lelkivel szemben, hogy aszad, hogy nem állandó, nem örök. Ezért nincs olyan benne, hogy örök boldogság. Olyan sincs, hogy örök szenvedés, de az is egy hibás koncepció, valaki arra gondol, hogy örök boldogságra akar szert tenni itt ebben az anyagi világban. És akkor emiatt csak szenved. Ez hol anyagi szempontból boldog, hol anyagi szempontból szenvedéseket tapasztal, és így, és ide, föl, le, ide-oda, ide-oda megy, és egyszerűen csak nem tud mit tenni. Ja, azt mondja, hogy noha sok gyógyír van, mely kiszabadíthat a gyötrelmekkel teli életből, ezek az anyagi világban több szenvedést okoznak, mint a gyötrelmek maguk. Ugye ez arra utal itt, hogy ugye itt vannak ezek a lehetőségek, dharma, artha, káma, moksa, hogy ezekre mind van lehetőség, ezek segítségével a gyötrelmektől megszabadul, anyagi gyötrelmektől időlegesen meg tudunk szabadulni, ami azt jelenti, hogy lehet gazdagságunk, lehet részünk emiatt anyagilag kébe, és ha már ezt is meguntuk, akkor mehetünk a negyedik fokozatra, ugye a felszabadulásra, ami ugyancsak nem ad egy végső megoldást, mert abból is ugye csak szenvedés fog származni. Ugye azért vágynak a feltételekhez kötött lelkek felszabadulása, mert ez egy olyan pozíció, ahol nem tapasztal szenvedést, igaz, boldogságot se, de legalább nem szenved. Megértette, hogy ha ide-oda vándorolok, ezeket a dolgokat csinálom, akkor annak előbb vagy utóbb szenvedés lesz a vége. Hogyha megállítom ezt a folyamatot, akkor az azt fogja eredményezni, hogy nem fog szenvedni. Tehát, akkor mit csinálok? Felszabadulok. Hogy tudok felszabadulni? Megyek Brahma-Jyotiba. Brahma-Jyotiba mi vár rám? Semmi. Ez a probléma, hogy oda mész, és nincs ott semmi. Ugye a léleknek a természet, a Szacsidánanda, ott tapasztalja a szatot, van állandóság, létezés tapasztal, de semmi más az égvilágon. Ez emiatt, ugye, mivel az egyik fő motivátora a kis léleknek az, hogy boldogságban részesüljön, ott, ahol nincs mivel boldogságra szert tenni, ott egy idő múlva akkor unatkozni fog csak, mert nem történik semmi. Ugye a létezés tapasztalja, fú de jó, nem szenvedek, de nincs is öröm, ami a természetem, tehát akkor most mit csináljak? Sok mindent nem tudok csinálni, megyek vissza az anyagi világba. Ugye mivel a Brahma-Jyotiba ugye nem tudok cselekedni, mert nincs mivel, ezért nem tudok odadó szolgálatot se végezni, ezért nem tudok onnan följebb lépni. Ha nem tudok onnan följebb lépni, de el akarok onnan menni, akkor egyetlen lehetőség van, visszamegyek az anyagi világba. Ha visszamegyek az anyagi világba, akkor már megint szenvedést fogok tapasztalni. Úgyhogy Cseberből Vederbe kerültem gyakorlatilag, semmire nem mentem azzal, hogy egy kicsit spészteltem a Brahma-Jyotiba. Ezért akkor egyetlen megoldás van, amivel ki lehet kerülni ebből az ördögi körből, az, hogyha valaki odaadó szolgálathoz kell hozzá. Ugye ezt mondja itt Prahlád Maharadzs. Ezért azt gondolom, hogy az egyetlen orvosság az, ha téged szolgáljuk. És semmi más. Bhakti jóga. Ugye itt azt a szót használja, hogy dászja jóga. Hogy dászja ugye a szolga. Jóga az pedig kapcsolatot jelent, vagy itt úgy fordítja Prabhupát, hogy dászja jóga a szolgálat tetteit. Ugye kérlek, kegyesen taníts meg erre a szolgálatra. Arra, hogy hogyan végezzem én a te odaadó szolgálatodat. Hogyan gyakoroljak bhakti jógát. Ugye ez itt erre a pontra lyukat ki rádmarás, hogy bármilyen helyzetben legyen a kis lélek itt az anyagi világban, legyen mennyei bolygókon, pokolbolygókon, földi bolygókon, bárhol, ahol csak létezhet, bármilyen testben, az egy, nem egy jó pozíció. Az előbb-utóbb szenvedést fog okozni, és gyötrelmet fog okozni az, hogy igazából az okozza a legfőbb gyötrelmet, hogy nem az eredeti pozícióját tapasztalja a kis lélek, ami ugye a szolgálat. Krisnának a szolgálata. Ez az eredeti pozíciója a léleknek, a dzsívának, hogy Krisnát szolgálja. És ha ezt nem teszi, akkor az mindenképpen boldogtalansághoz fog vezetni. Ezért, akkor azt mondja Prahlád Maharaj, hogy az egyetlen megoldás arra, hogy kikerüljünk ebből a nem jó helyzetből, hogy hozzákezdünk a bhakti yoga gyakorlásához, az odaadó szolgálat gyakorlásához, és akkor arra kéri itt az Úrni Singadévet, hogy kegyesen tanítson meg erre a szolgálatra. És Prabhupád is akkor ezt a konklúziót vonja le az egész versből, hogy az egész világ abban az illúzióban él, hogy az emberek attól lesznek boldogok, hogy anyagi eszközeiket fejlesztik, amelyekkel a feltételekhez kötött élet szenvedéseit akarják megszüntetni. Ugye mit próbálnak csinálni? Megoldást próbálnak találni az anyagi szenvedésre egy anyagi dologgal. Ami igazából nem lehetséges, mert az anyagi szenvedést nem lehet anyaggal megszüntetni, csak lelki dolgokkal. Ugye az anyagi lét az azt jelenti, hogy ellentétes a lelki élettel. Az ellentétes a lelki élettel pedig azt jelenti, hogy ellentétes azzal az eredeti helyzettel, ami tulajdonsága a léleknek. Ami azt jelenti, hogy bármit csinál az ellentétes helyzetben, nem fog boldogságra szert tenni. Ugye ezt mondja egy Prabhupád. És akkor azt is, ez a törekvésük azonban sohasem járhat sikerrel. És akkor megoldásként azt ajánlja, az emberiséget arra kell tanítani, hogy transzcendentális szerető szolgálatot végezzen az Úrnak. Ez a Krisna tudatos mozgalom célja. Szóval ezt a Prabhupád, amikor alapította az ISKCON-t, akkor ez minden célt ennek vagy minden eszközt ennek a célnak rendel alá, hogy rendelt alá, hogy a bakták az emberiséget tanítsák a transzcendentális szerető szolgálatra. Az anyagi feltételek megváltoztatása nem hozza meg a boldogságot, mert az embereknek mindenhol nehézségekkel és szenvedéssel kell szembenézniük. Ugye ez az, hogy anyagi világban bárhogy próbáljuk módosítani a dolgokat, a vége az biztos, hogy szenvedés lesz. Azért, mert az anyagnak magának a tulajdonsága az, hogy szenvedés. A nirvána az azt jelenti, hogy nincs boldogság, ami azt jelenti, hogy akkor, ha nincs boldogság, akkor mi van? Vagy van egy semleges lét, vagy van szenvedés. És akkor ezek a boldogságok, amiket az anyagból kinyer alkalomattának is dzsíva, ezek is anyagi boldogságok, és az látszik a tulajdonságaikból, például abból, hogy nem örökök. Szóval nem tud valaki örökké anyagi boldogságban részesülni, anyagi, nem tudom én, vesz egy autót, és akkor az boldogságot okoz neki ideig, óráig, de megy vele 300 métert, és meg lehet szembe jönni egy sokkal jobb autót, és akkor azt fogja mondani, hogy fú, miért nem olyan van, és akkor nekem olyan kell. Ugye ez az, hogy boldog volt 300 méterig, és utána meg elkezd aggódni, hogy jaj, nekem mi nincs olyan, jaj, hogy fogom azt megvenni, jaj, most az milyen, ez a roncs, már nem is jó az autó, ami most ülök, milyen égő. Ugye ez folyik minden szinten. Ezért az egyetlen lehetőség, akkor az odaadó szolgálat végzése, az odaadó szolgálat végzése az nem anyagi eredményt ad. Az anyagi szolgálat végzés az transzcendentális eredményt ad, ami azt jelenti, hogy az eredménye is a léleknek a tulajdonságaival megegyező. Tehát az örök, ugye az odaszolgálat végzéséből származó eredmény örök, tudással teli és boldogsággal teli. Ezért Prabhupád itt, ha azt mondja, hogyha van egy kis eszünk, akkor nem csinálunk mást. Szóval nincs értelme. Ugye ez a rágni megrágottat, vagy kívülről nyalogatni a mézes üveget. Szóval lehet, meg minden nagyon jó, de hogy semmiféle értelme nincsen. Ezért, hogyha mézet akarunk, akkor kikenyítünk az üveget, és kinyitni az üveget, az pedig akkor csak az odaadó szolgálattal lehet megtenni. És akkor nekünk nagyon szerencsések vagyunk, mert találkoztunk tiszta baktákkal, mint Srila Prabhupád, vagy Prahlád Maharaj, és megtanítottak minket akkor az odaadó szolgálat végzésére, az odaadó szolgálat folyamataira, hogy milyen módokon végezhetjük az odaadó szolgálatot, és nagyon nagy tág ez a lehetőség, úgyhogy vannak, akik ugye könyvet osztanak, vannak, akik konyhában vannak, akik pudzsárik, de vannak, akik a gyerekeiket nevelik, és vannak, akik teheneket védenek, és végtelen sok lehetőség van arra, hogy a kis lélek lefoglalja magát odaadó szolgálatba. Egyetlen egy kritérium van, hogy el kell kezdeni. Szóval, hogyha nem kezdi el, akkor nem fogja tudni csinálni. És mi ezért is egy nagyon szerencsés, egy nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy volt lehetőségünk elkezdeni, és csak azért kell kérnünk Gornitájt, Srila Prabhupádot, hogy adjon nekünk lelkesedést, hogy folytatni tudjuk ezt hogy élni tudjunk ezzel a pozícióval, és úgy tudjunk élni, hogy folytatjuk ezt az odaadó szolgálatot, amíg ők azt mondják, hogy köszönjük Bálnári volt. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, kicsit túlmentünk az időn, úgyhogy kérdésekre most akkor nem jutott idő, van valakinek kijavítása, azt szívesen meghallgatom. Hogyha nincs, akkor Srila Prabhupád ki jaj. Srisi Gornitája ki jaj. Nitaj Gaur Premanandi.
Köszönöm szépen, hogy
megtaláltad. Jaj. 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 Jaj.